Tribune, a Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune, műsorvezető Takács Áron.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márka.
Sziasztok, szia Taki!
Mai adásunk vendége pedig Sós Márka, Spiller TV szakértője, akivel beszélgetni fogunk majd az átigazolási piac legnagyobb eseményéről, szó lesz majd a Premier League top 6 csapatáról, meg kitérünk majd a Barcelonáról, AS Rómáról, akik egészen izgalmasan költötték el a pénzüket az elmúlt időszakban, meg jó pár érdekes kérdés van, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszi a meghívást!
Mielőtt belekezdenénk itt a Premier League csapatok nyarát elemezni, kezdjük azzal, hogy hogyan szeretted meg a labdarúgás gyerekként, és megfordult-e a fejedben, hogy majd egyszer televízióban elemzőként fogsz majd tevékenykedni?
Soha nem fordult meg a fejemben, hogy a tévéből leszek. Hogy kezdtem el? Alapvetően én egy nagyon-nagyon sportos gyerek voltam, olyan szempontból, hogy valószínűleg le kellett kötni az energiáimat, mert egyszerre úsztam, kosaraztam, meg fociztam. Tehát minden hét, minden délután volt két darab edzésem, attól függ éppen melyik sportot választottam, de az úszás volt különben egyértelműen a kiemelt, én ott a Gyurda Danékkal, Gyurda Gergővel, Verasztóékkal úsztam még kicsikén, nem tudom, 10 éves korom elején.
Akkor ott egyébként korán kellett kelni, olyan sokszor reggeli edzések
nagyon,
vannak,
nagyon.
Jó pár óra, súli, utána
igen,
is még edzés.
Megmondta volna akkor is, hogy a Dani olimpiai bajnok lesz, azt kell mondjam, mert egy kicsit gyorsabb volt nálunk. És emellett aztán utána elmentem vízilabdázni, ott segített az, hogy elég gyors voltam hozzá, de nem nőttem elég magasra, vagy nem lettem elég nagy, valószínűleg tehetségesen voltam eléggé, szóval onnan kikoptam, viszont egész végig a foci vonzott a legjobban mindig. Tehát én nagyon régóta nézem is, a telesporton követtem mindenféle. Egy 30 másodperces összefoglalók, vagy 10 másodpercesek voltak meccsekről, én ott szerettem meg teljesen a focit, főleg a Premier League-et.
Gondolom, annó a teletextet is pörgetted, nem?
Ó, persze. És a frissítette az ember nagyszerűen, újra be kellett írni a számokat, és nézted, hogy mi újság.
Meg mindig hétfőn nézted az eredményeket. Én például ilyen voltam, hogy hétfőn néztem az eredményeket, és akkor izgultam, hogy mi volt, mert akkor nem volt internet.
Az még elég más világ volt.
Az még más.
Ezt van nehéz lenne elmagyarázni egy gyereknek, hogy így is történt. És alapvetően az, hogy a Spillerhez hogy kerültem, az meg egy egyszerű történet olyan szempontból, hogy én blogot írtam a Poolbarátok oldalán, meg szerepeltem ott már podcastekben egy párszor, és aztán eljött a Box to Box nevű oldal, ahol kerestek bloggereket, meg podcastereket, és igazából én ott jelentkeztem, kiválasztottak, és a Baumstar TV is ott volt az egyik részvevőként, és ő mondta, hogy figyelj, gyere egy próbaadásra, nézzük meg, hogy milyen lenne. Jól sikerült, legalábbis úgy néz ki, jól sikerült, mert azóta ott ragadtam, és most már talán másfél szezon, vagy egy kicsit több, mint egy szezon óta ott vagyok, és nagyon szeretem.
És ha már Poolbarátok, akkor valószínűleg a hallgatók kitalálhatták meg, aki követi a munkásságot, az biztosan tudja, hogy Liverpoolhoz kötőd.
Nem medence barát, bár az is.
Igen.
Úgy de jó folyamat.
Nagy termékkapcsolásod, igen.
Hogyan alakult ki a kötődés egyébként?
Liverpoolhoz? Hát, telesportos időkből. Láttam, hogy egy nagyon fiatal és pici srác nagyon gyorsan futkos, és valahogy nem tudom, ez a népmesei legkisebb fiúnak tűnt alapvetően mindig, hogy ő mindig megkerülje a védőket, és a végén berúgja. Ez ugye Michael Owen volt, amit azóta már nem szívesen tereget az ember ki, mint a szennyes, de alapvetően ő miatta szerette meg a Liverpoolt, aztán persze Gerrard lett az igazi példakép, de igazából Owen szerettem nagyon, és a Heskey párost.
Egyébként, ha visszagondolsz, elképesztő, hogy aranylabdás Michael Owen.
Hát az elképesztő, hogy milyen fiatalon megkapta, és utána micsoda hanyatlás volt a karrierje. Az tényleg brutális. Én nagyon, nagyon sajnáltam, különben, hogy így történt, főleg, hogy ennyire csúfos lett a vége, igazából már senki se tekint a sajátjának.
Hát igen, meg nagyon érdekes, hogy Lionel Messi meg Cristiano Ronaldo jó pár évre kisajátította ezt a címet, és nagyon kevés klasszist kapta meg. Így, hogy arra gondolok, hogy Michael Owennek van aranylabdája, és mennyi nagy sztárnak nincs, így kicsit ilyen viccesnek tűnik a történet.
Igen, akkor még az hozzászokva, hogy minden évben más az aranylabda győztese. Aztán most egy időt megszoktuk, hogy most mindig gyakorlatilag a két játékos közül, aztán ennek az időnek is vége.
Hát most már elég biztos, hogy majd beszélünk Ronaldóról, úgyhogy és talán ott is ki fog derülni, hogy ennek az időszaknak vége. De akkor kezdjük is a Manchester City-vel, mert a tavalyi angol bajnok talán az elmúlt évek legnagyobb változásán esett át. Több univerzális játékosokat is elengedték, távozott Zinchenko, Gabriel Jesus, Sterling, akik itt azért több poszton is beletett vetni, és jött az a Haaland, aki Egyelőre nem volt ilyen típusú csatára a City-nél, meg a Guardiola sem nagyon foglalkoztatott ilyen csatárt, és nagyon kíváncsi vagyok azt, hogy hogyan lehet ezt
ha volt, és kidobta a szélre, ugye? Tehát erről híres volt. Egyébként pont itt jut eszembe, hogy nekem kicsit, majd ezzel cáfolyra kérlek, hogy olyan, ugyanolyan feelingem, ugyanolyan érzésem van, mint annól, amikor a Barszába volt Guardiola, és oda vitte Ibrahimovicot. Kicsit ott de is elvettek karakterek. Egy csomó pénzt, egy igazi befejező csatár, és nem, ott láttuk, hogy nem működött a kémia, hogy itt szerinted működni fog-e. Tanult-e a hibájából a Guardiola?
Nem tudom, hibája volt, de azért azért szerintem egyezzük meg, hogy alapvetően ez a Barcelona mindent megnyert. Úgyhogy igaz, Ibrahim csak padra került, csak egy bizonyos Lionel Messi került be oda a helyére. És azt gondolom, hogy most nehéz azért utólag megcáfolni Guardiolát, hogy ez rossz döntés volt. Hiába Iranics is egy nagyon-nagyon jó játékos, és egy extra klassz is, de talán azért tényleg minden idők egyik legjobbja került a helyére. Az, hogy nem játszott ilyen, az annyiban cáfolnak, hogy egy Robert Lewandowski azért abszolút volt a kezei alatt a Bayern Münchenben, és nagyon-nagyon jól működtek. Aguirre tényleg nagyon más csatár volt a Cityben, de azért ő is egy inkább befejező játékos, mint aki nagyon be lehet venni ilyen hamis 9-esként a játékba. Na, Haaland is hasonló felépítésbe, tényleg Ibrahimovicshoz hasonlít, mozgáskultúrában nem. Azért látszik, hogy nem tékvántozott vagy jiu-jitsuzott, mint
kicsit darabosabb a mozgása.
Kicsit darabosabb a mozgása, viszont olyan érzéke van ahhoz, hogy pontosan tudja, hogy mikor érkezzen a kapu elé, és oda labdák fognak érkezni, ezt láttuk már a Community Shield-en is igazából, hogy igaz, hogy kihagyott most mindent, és most erről szóltak a híradások, hogy na, micsoda flop lesz Haalandból, de azt gondolom, hogy nem, mert aki így kerül helyzetbe, az be is fogja rugdosni ezeket. Ezt látjuk a hosszú távú statisztikákon, hogy nem az a fontos, hogy egy meccsen mennyire használod ki, hanem hosszú távon mindig kerül oda. Na, Haaland ebbe pedig hihetetlenül jó. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon fognak működni. Az viszont teljesen igaz, hogy a Citynek változtatnia kell. Nem lehet ugyanazt a játékot játszani, mint eddig, nem fog visszalépni és adni 50 paszt egy mérkőzésen Haaland, adni fog 9-et, csak rúg két gólt.
Igen, mert megvan a játék intelligenciája, úgyhogy biztos vagyok, hogy amit kér Guardiola, azt meg fogja csinálni Haaland, de biztos, hogy más kell kérni, mint az elmúlt időszakban használt játékosoktól, akit csatárposzton vetett be Guardiola, meg a szélsők is változtak, és most nem lesz annyi lehetősége Guardiolának változtatni, meg nem lesz Zinchenko, aki majd szervezhet, úgyhogy nekem nem tűnik olyan szélesnek, vagy univerzálisnak ez a Manchester City, mint az elmúlt években, meg mint hogyha vékonyabb lenne most a pad, mint az elmúlt 3-4 évben bármikor.
Igen, ez nekem is egy veszélyparipám, hogy vékonyabb, pedig igazából nem, ugyanannyi játékosa van, mint tavaly volt, csak amit mondtál, igen, a repertoár az nagyon szűkült. Tehát igazából az történt, hogy minden játékos egy nagyon definiált pozícióban és szerepkörön működik jól, nem pedig az, hogy igazából három poszton is el tudnak játszani. Most Bernardo Silváról is lehet hallani egészen furcsa a dolgokat, most Guardiola nyilatkozott tegnap, és nem akarok pletykákat behozni, de hogy már ő nyilatkozik róla, akkor már talán ez hitelesnek számít, hogy hát ő nem akar ellenállni olyan játékos igényeknek, hogy ők el akarnak távozni, szóval, hogyha menni akar, akkor engedni fogja. Ezt ugye ezt láttuk már Ferran Torresnél, és hogy valóban elengedi őket, és Bernardo Silvájárt elvileg a Barcelona jelentkezett be, ő meg menne. Ha ez tényleg így van, akkor talán az utolsó ilyen igazán univerzális játékosát is elveszíteni, pedig nagyon fontos pozícióba került most Bernardo Silva a pályán, mert most nem ilyen támadó nyolcasként, hanem egy ilyen hátsó dupla szűrőbe játszik, egészen hihetetlenül jó, szerintem nekem egyik kedvenc játékosom Bernardo Silva, bárcsak nem a Liverpoolon játszol ilyen sokszor jól, de alapvetően tényleg nagyon-nagyon jól néz ki ez a City, én Grealishre leszek kíváncsi. Ez az ő szezonja. Ha ő jól fog működni és képes felvenni azt a ritmust, amit a City szélsőnek föl kell vennie, akkor nagyon nagy szezonja lehet. Én a várakozásom szerint inkább egy rosszabb szezonja lesz, most amit eddig láttam belőle.
Hát igen, mert Mahrez, Grealish inkább befelé cselező játékos, meg nem annyira előkészítő játékos, sokat cipelik a labdát, azért Guardiola szereti járatni, Sterling volt az, aki még hogyha nem is használja ki olyan magas százalékban a helyzeteit, de szerintem nagyon okosan tud játszani, Gabriel Jesus is, hogyha kidobod a szélére, nagyon jól tud előkészíteni, úgyhogy nekem az érdekes lesz, hogy hogyan tudod ezeket az elemeket összerakni egy jó működő gépezetté, úgyhogy Guardiola pedig szereti azt, hogy teszik-veszik a játékosok a labdát, és azért Mahrez, meg Grealish, meg akár Haaland is szereti tippelni a labdát.
Nem akarok okoskodni, csak ez a statisztikailag, hogy mennyire rúgja be a helyzeteit Sterling, ez mindenkinek ez a percepció, és nekem is ott a percepcióm, hogy milyen óriási helyzeteket hagy ki ez a srác, és milyen sokszor ott van. Pontosan az expected goals-át, tehát ugye a várható gól mennyiségét, az pontosan telébe rúgja. Annyi gólt rúg, mint egy átlagos játékos rúgna abban a helyzetből. Nem rúgja túl, tehát nem egy extra klasszis befejező, de nem is egy rossz befejezőnek számít. Csak egyszerűen megcsal minket ez az élményünk, hogy láttuk, hogy 2 méterről fölé rúgta, és hogy na, már megint ezt csinálta a Sterling, csak amikor berúgta ugyanannan a helyzetből, akkor meg ez nem tűnik föl.
És akkor térjünk rá a City másik nagy, vagy a legnagyobb riválisára, a Liverpoolra, akik valószínűleg megint...
Igen.
igen, akik valószínűleg küzdhetnek most is a bajnoki címért. Liverpoolba ugye távozott Sadio Mané, érkezett Darwin Núñez, megérkezett Fabio Carvalho is a Fulhamből, 19 éves játékos, de azért valószínű nem lesz ő a legmeghatározóbb játékos a Liverpoolban még egyelőre, de biztos, hogy szerintem ő meg fogja kapni a lehetőséget, mert ilyen támadó középpályása, kevés van a Liverpoolnak, mint amit ő tud nyújtani. Szerinted ez a Liverpool mennyire van kész, vagy vannak hiányposztok, és Mané-nak a távozását mennyire érezhetik meg?
Talán Mané távozása kevésbé probléma. Azt gondolom, mert van 5 játékos előre, ugye Darwin Núñez, Luis Diaz, Mohamed Salah, Firmino még mindig ott van, és Diogo Jota.
Elég szépen ér. Nyilatkozottam, hogy Firminóról nem gondoltam volna, hogy így méltatja.
Mármint kicsoda?
Klopp.
Klopp?
Hát, le akart igazolni a Juventus, hogy megragaszkodott hozzá.
Hát, ha van férfi szerelem, akkor közöttük van szerintem. Tehát, hogy aki legjobban szereti egy hamis 9-es, az Jürgen Klopp, mert annyit dolgozik, látszik, hogy ő pontosan érzi, a keze alá dolgozik ennek a csapatnak, Firmino, amiben tényleg még azt gondolom, hogy máig világklasszis ebbe, már nem világklasszis csatár. De hogy szerintem az ötös ez jól működik elő, mert 3 pozícióra vannak. Ami nagyon nagy probléma, az a 6-os, ez a védekező középpályás pozíciója, mert ez Fabinho pozíciója, aki egyedül azt gondolom, hogy tényleg klasszisnak számít, de nincs mögötte senki. És azért, amikor Kloppot is kérdezték erről, akkor ő is felhúzta magát, és azt mondta, hogy hát mi meg vagyunk igazából, de szerintem pont ez mutatja meg, mennyire felhúzta egy ilyen kérdésen magát, hogy azt gondolom, hogy nincsenek meg, mert nincs mögötte most egy Henderson, meg egy Milner beugorhat, de azért nem az
a Curtis szín. Jones sem az a játékos, akit hát
belakni hatosra. Labdát nem szerezni, nem fúlna.
Igen. Igen, ezért hiányzik nekem nagyon Wijnaldum, és ezért nem engedtem volna semmiképp, mert ő volt az, aki nem is teljesen hatosba, de 8-asként tud nagyon sokszor olyat játszani, ami sok labdát szerzett. Egy igazi box-to-box középpályás volt, és ez nagyon hiányzik majd a Liverpoolnak.
Hát igen, de szerintem Wijnaldum is sajnálja, hogy nincs itt. Azt gondolom a PSG-s kanyarja után, de most már ő is egy olyan helyre került, akiről talán még beszélni fogunk.
Fogunk majd mindenképpen igen, beszélni róla. Nálad egyébként a City vagy a Liverpool esélyes a bajnoki címre?
Szerintem a City az esélyes, de nagyon kicsi most a különbség. Azt mondom, hogy tavaly most is lesz képest is kisebb.
Az. Igen, igen, igen.
Tehát, hogy talán most már tényleg 51-49-et érzek. Egész egyszerűen az a kérdés, hogy mikor éreznek rá ezek a csapatok arra, hogy ebben a 9-es, egy nagyon klasszikus befejező 9-esre hogy tudunk játszani. Amikor ráérez Guardiola csapata erre, abban a pillanatban szerintem közel megállíthatatlanok lesznek, de ugyanez igaz a Liverpoolra is, hogy Darwin ugye elkezdi termelni a gólokat, akkor onnantól nagyon nehéz lesz megállítani.
Hát igen, mert pont, hogy Firmino nem abban erős a befejezésben, hanem szintén a letámadásban nagyon jó, előkészítésben nagyon jó Darwin Núñez, pedig abban jó, hogy a 16-oson belül megszerzi azokat a gólokat, és egy igazi befejező csatár, azért a Liverpool sem játszott ilyen csatárokkal az elmúlt időben, Zsotta is egy teljesen más játékos, mikor belül játszik.
Nagyon, nagyon más, és tényleg ebben stílusban kell változtatni, és ez pont Klopp is nyilatkozta, hogy oké, meg kell tanulnunk játszani egy 9-es, és az érdekes, hogy egy ilyen csapattól, aki BL-t, angol bajnokságot nyert, most már mindent megnyert a Jürgen Klopp, ami itt van a Liverpoolnál, és nem Salah itt kiemelendő, aki óriási fizetésemelést kapott most a nyáron, viszont amit én látok az ő játékában, az egy egészen elképesztő fejlődés. Most a 30-as éveiben most beérkezett, még mindig egészen elképesztő fizikális állapotban van, bírja, és emellett egy előkészítő kezd válni belőle, nem csak befejező. És ez a befejezések se tűnnek el mellette, de a passzai az egészen, tavaly ugye ugyanannyi gólpasszt osztott, mint Alexander Arnold. És ugyanaz az expected, a várható gólpasszainak a száma, és ugyanott volt, nagyon-nagyon jó játékosra beszélünk. Szerintem, amikor Salahról gondolkozunk, vagy egy góllövőről gondolkozunk, ma már ez nem teljesen igaz.
Akkor egyetértesz azzal, hogy ezt a pénzt ő megérdemelt, és hosszabbítani kellett a Liverpoolnak vele?
Szerintem nincs ilyen játékos a piacon. Tehát nem lehetett volna úgy pótolni, mint mondjuk egy Sadio Mané-t lehetett pótolni, ez jól látszik, egy teljesen más profilt hoztak helyére.
Luis Diaz, oké, hogy más típusú játékos, de szerintem színvonalban hasonló szintet tud majd hozni.
Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fog-e tudni hozni. Az a fizikalitás, ami Sadio Manéban van, azt szerintem nem tudja Luis Diaz hozni, ugye háttal a kapunak. Ez Manéban egészen elképesztő. Bárhonnan fölrúgták el a labdát, egy 200 centis védés tudta eltolni őt. Ez Diazra nem igaz, ő viszont olyan sebessége van, hogy azzal meg nagyon nehéz tartani a tempót, ő Mané már nem ennyire gyors. És majd a Bayernből is más fog játszani, gyakorlatilag 9-esként fogott játszani, ami azt gondolom, hogy ez egy jó kísérlet lesz, hogy ez jól működik-e Mané-nak vagy nem, mert az utolsó fél évben a Liverpool nagyon jól játszott ezt a szerepkört, de nem neki kellett szállítani a gólokat, hanem Salah szállított akkor is. Ez a kérdés, hogy ez működik a Bayernnél vagy nem.
Beszéltünk itt a támadó alakzatokról, a középpályáról, de a védelemről nem beszéltünk, amin szerintem egyébként eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Szerinted melyik csapatnak a belső védő kettőse az erősebb?
Hát Liverpool nem ilyen kezdő. Van Dijk, Konaté, vagy Van Dijk, Matip?
Hát talán még Matip, azt gondolom, és ezt láttuk még.
Tavalyi szezonban zseniális volt egyébként.
Nagyon. De Matip szerintem egy nagyon alul értéket játékos alapvetően. Nagyon sokszor sérült, ez egy nagy problémája, de különben labdával majdnem olyan szinte van, mint az unalom a Van Dijk, nem passzolási képes ide, hogy a cipelje labdát az egészen elképesztő, mint hogyha egy támadó középpályás néznénk néha, bár elég groteszk a mozgása neki is, de alapvetően ez a kettő is nagyon-nagyon jól néz ki. Fejjel is nagyon jók, és lába is nagyon jók, védekezze hátrafelé és előre is. A City-nél érzek egy kicsi változás, mert az a Diás Laport páros már nagyon jó, még nagyon jól néz ki, ott Laport ugye védekezésben egy az egyben elég gyenge tud lenni, Diás ebben nagyon erős, ő meg nem annyira extra előrefelé, Laport meg abban nagyon extra, és ott van egy nagy visszalépés, azt gondolom, hogy Stones, ha bejön, ő a tavaly éve jó volt, de a tavaly meg nagyon rossz volt. Most melyik Stones kapjuk ebbe az évbe, ez még nem biztos. Szóval azt gondolom, a kezdő páros az minket a világklasszis páros, de az a nagyobb kérdés szerintem, hogy mennyit van a City-n a labda, meg a Liverpoolnál, mert ők azzal is védekeznek, hogy náluk van a labda. Ha 70%-ban náluk van a labda, akkor nem kell sokat védekezni.
Tavalyi szezon végén már kezdett beérni Antonio Conte munkája, és így harmadik csapatként a Tottenhamet hozom, azért, mert olyan játékosok kapott most Conte, akit beépített majd a rendszerébe, és úgy tűnik, hogy az egy Perisic nagyon olyan játékos, aki beleillett Conte filozófiájába. Richarlison is egy jó képességi játékos, aki lehet, hogy nem a kezdőbe jött, hanem ként kell majd, hogy pótolja, meg jött Jess Spence, Longley, mennyire ősz egyébként a Tottenhamnek a hype vonat, mert sokan az a véleményük sokaknak, hogy akár a bajnoki címért is küzdhetnek.
Hát nem ezen a hype-on, azon igen, hogy nagyon jól sikerült. Tehát azt gondolom, hogy megvoltak, egyszerűen identifikáltak, melyik az, hol van a pozíció, amiben problémánk van, kell oda játékos, és hozták oda olyan játékost, akit szeretett volna Conte. Azon, mert szinte mindenhol igaz, az a jobb szárnyvédőre, Jet Spence-re nem igaz, ez sokszor le is nyilatkozta Conte, hogy ezt igen, nem én kértem, más hozta. Tudjuk, hogy Conte milyen.
Nem az... egyszerű eset.
Nem egyszerű eset, de egy nagyon-nagyon jó edző, és mindig kihozza a saját keretéből a legjobbat. Azt gondolom, hogy ezért lesz a Spurs talán a harmadik legerősebb játékos ebben az évben. Én még mindig nem érzem azt, hogy ott lennének a Liverpool, vagy a Citynek a szintjén egész egyszerűen. Nem csináltak ezt konzisztensen, több éven át, úgy, hogy igazából ki is esetnek pár puzzle darab. Mert ez igaz a Cityre és a Liverpoolra. Ki esett egy-egy puzzle darab, a Tottenhamnek kiesik egy fölülről egy puzzle darab, tehát a Kane vagy egy Son, azonnantól az meg fog állni ez a rendszer, én azt gondolom. Ez a rendszer nagyon jó ezekkel a játékosokkal, és jók az igazások. Richarlison azt gondolom, hogy jó lesz, de ő csak backupnak, tehát igazából csak B-opciónak jó ide. Szerintem a kezdőbe talán nem, de talán nem is oda kellett. Perisic egyetértek. Tehát azt gondolom, hogy ez a játékos 30 éves, már rég elmúlt, és mindig képes ez a szárnyvédő pozíciót játszani, az látszik, hogy fejben olyan ott van. Tehát ő nagyon zseni. Tudja, mit kell csinálni. Én Perisic is egy ugyanilyen alulértékelt játékos. Mindig azt gondoljuk, hogy jó játékos, szerintem közel van a világklasszishoz, csak a saját pozíciójában nem annyira izgalmas, mert nem rúg annyi gólt.
Egy lépést hátra lépve, szerinted ez a Conte projekt milyen távú lesz? Lehetett hallani, hogy egy szezonra hozták oda, hogy bekormányozza a bajnokok ligájára. De úgy látszik, hogy Paratici-vel nagyon megértik egymást, hozza is neki a játékosokat többnyire, akiket kér. Hogy szerinted ő mennyi időre tervezott?
De próbálok exakt lenni, 2 év, 296? Azt hiszem, hogy ez az utolsó 5 állomás helyén ennyi volt átlagosan. És azt gondolom, hogy nagyjából erre lehet számítani. Szóval most itt van fél éve, ez a szezont, ha nem lesz óriási probléma, akkor szerintem ezt még letudja. Aztán utána összevesznek valószínűleg az átigazási szezonban Paraticsivel. Bár eddig Paratici mindent alától, amit szeretett volna. Én azt gondolom, hogy nincs semmi oka most bármiféle sírásra Conténak, de azért azt el tudom képzelni, hogy jövőre összevesznek majd nyáron, hogy akkor most én ezt szerettem volna, ő azt szerette volna, egy Kane el akar igazolni, egy Son, nem tudom, azért ezeken Conte elegébe tud rágni.
És a tavalyi néha-néha dadogós játékokat mennyire tudják most felpörgetni szerinted a Tottenham? Mennyire tudnak letámadni, akár mennyire tudják uralni a játékot az idei szezonban?
Letámadni szerintem nem fognak. Ők egyébben a mid-blockban, tehát a középpályán igazából megállnak, és amikor eljut a középpályáig az ellenfél a labdával, akkor érkeznek és elkezdik rá pressingelni a játékosot, letámadni őket. Azt gondolom, hogy ezt fogjuk látni Contétól, és egy egészen elképesztően gyors támadást onnantól. Megvannak az automatizmusok, merre passzolunk, ki indul be akkor, hogyha egy passz elindult, és ez gyönyörűen látszik egy Spurs csapatán, minden Conte csapaton, hogy mindenki pontosan tudja, mit kell csinálnia. Szerintem ez jól fog működni, egészen egy Kane, egy Son sérülésig, egy fáradtságig, egy ilyesmi, azt mondom, hogy problémák lehetnek, de hát ott van a középpálya, a középpályán egy Bissouma-Höjberg páros, szerintem az egyik legjobb ilyen emberevő középpálya, akik gyakorlatilag nem fog semmi se átmenni rajtuk, nem fognak nagyon hibázni se, ez nagyon Contéra val, pontos, hogy ilyen
fizikálisan bitangok lesznek. Hát láttuk is egyébként a felkészülés során, hogy kikészítette a játékosait, hogy kifarcsolta belőlük a mindent, tehát kemények lesznek, azt tuti.
Hát meg szerintem egyébként kontrollálni egy mérkőzést, irányítani egy mérkőzést, két módon lehet, labdával és labda nélkül. És Conte pedig azt a filozófiát követi, hogy ő labda nélkül akarja irányítani sokszor a mérkőzés. Ha megvan a labda, akkor is tudja, hogy mit akar vele kezdeni, de Conte csapatait nem fogja zavarni azt, hogyha az ellenfél eldugja a labdát, és nekik kell védekezni, mert attól még a Conte csapata rá tudja az akarát elterőltetni a másik csapatra, és főleg, hogyha ilyen szűrő párosod van, akit említett, hogy Höjber Bissuma, aki nagyon fizikális, jól lezárják a rendszert, el tudják folytani az ellenfélnek a középpályás játékát, úgyhogy szerintem ebből a Tottenhamből akár egész sok is kölyhet. Nem vagyok abban biztos, hogy egyébként közel látnak a Cityhez, meg a Liverpoolhoz, mert ennyi mérkőzésen keresztül nincs olyan erős a keretük, de hogy a kupasorozatokban egyébként, hogy jól kijöjjön nekik a lépés, akár ott még nagyot is durranthatnak.
Hát ugye Conte és a kupák az nem pont egy ilyen egyenlőséget szokott mutatni. Én azt mondom, hogy ő Vaszke bajnokságra szeret rámenni, ugye alapvetően egy ilyen bajnoki címeket halmozó edzőről beszélgetünk, de hogy miért ilyen, és miért lehet nagyon hatékony, azt szerintem pont a nagy csapatok ellen. Azért láttuk, hogy tavalyi év végén, amikor a City-Liverpool versenyfutás volt, egyetlen csapat volt, aki elszedett tőlük pontot, aki mindkettőtől elszedett pontot, ez pont a Tottenham Spurs volt. Úgy, hogy igazából ugye mindkettőnél alárendelt szerepet játszott, és mindkettőt az XG-ben, az expected goals-ba közel meg is verte. Tehát igazából a helyzetek alapján nem volt a másiknak sokkal több lehetősége, csak sokkal több volt a labda a másik csapatnál. Ezen látszik, hogy ő hatékonyságra megy, tényleg nem a labdát akarja.
Sőt, a Tottenham talán jobb is volt, mint a Liverpool.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy és még a City-re is azt mondom, hogy szerintem még a City-nek is az akarata az Conte-nak érvényesült, nem pedig Guardiolának azon a mérkőzésen. És azért ilyenkor az ember azért csettint egyet, hogy azért ez az ember nagyon tud valamit, amikor ilyen koponyákat simán megver az asztalnál, látszik ott igazán, amikor húzogatja ott a bábukat. Ez nagyon-nagyon jól működik neki. Én nagyon szeretem, mint edzőt, amikor a pályán nézem a csapatát, amikor emberként nézem, akkor kevésbé szimpatikus, ez igaz.
Igen, azt hiszem, ezzel egyet tudok érteni. Most tartunk egy rövid szünetet, utána még folytatjuk a Tribune adását.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezető Takács Áron.
Folytatjuk is a Tribune adását, és már hozott nekünk egy statisztikát azzal kapcsolatban, hogy a Premier League mennyire nem figyel oda a mostani válsághelyzetre.
Igen, kérdező, hogy nem figyele, vagy őket nem érinti meg annyira egész. Egyszerűen valószínűleg a bevételek kevésbé esnek ott vissza, mint mondjuk a többi top bajnokságban. Igazából azt hoztam csak el, hogy megnéztem, hogy az elmúlt 5 éve hogy alakultak a elköltött pénzek liga szinten a top 5-ös bajnokságoknál, és hogy a nettóban, hogy az eladások után még ez hogy működött utána. És a Premier League-ben azt nézem, hogy az elmúlt 5 évben konkrétan nulla visszaesés van, és ebbe az évben is azt látjuk, hogy ugyannyi pénzt fognak elkölteni, mint amit tavaly elköltöttek. Azért ez kimondva, hogy elég rosszul fog hangozni, de ez 1,5 milliárd font, amit elköltenek, és ebből mondjuk 2021-ben ez 1 milliárdot, azt mínuszba volt. Tehát, hogy azt sikerült 600 millióért értékesíteni játékost, és 1,6 milliárdért venni játékost. Egészen elképesztő, és nem az ez az igazán izgalmas, hanem az, hogy a La Ligában, a Szériában, a Bundesligában, ez gyakorlatilag ilyen, ha van is, akkor maximum 100, 200, 300 millió euró a nettó, de a Bundesliga, Ligönben és a Szériában is most már nulláznak folyamatosan több éve. Tehát gyakorlatilag nem költenek semmit, vagy amennyit eladnak, annyit igazából vesznek ezek a klubok, ezek a ligák, és ezen látszik, hogy az olló az nyílik, és azért ezt sokszor láttuk válságoknál igazából, minden társadalomban is az olló az nyílik, nem pedig szűkül. Itt is ez történik, hogy a Premier League-nek igazából nagyon nagy bevételé vannak még mindig. Például most rekordért értékesítették ugye a jogaikat, közvetítési jogaikat Észak-Amerikában. És most már többet szereznek külföldről, mint amit belföldről először fordul a Premier League-ben az elő. Ezzel látszik, hogy ezek a bevételek igazán számítanak nálam.
Ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy nem is kell megcsinálni Superligát, már ott van a Premier League, mint Superliga. Nem is véletlenül elsőnek a Premier League csapatok hátráltak ki belőle. Egyébként hozzátenném egy másik aspektust, talán a Premier League-en kívüli csapatok közül egyedül a PSG olyan, amelyiknek egy nagy olajmágnása a tulajdonosa. A Premier League-ben van több ilyen is, például ugye a Manchester City, vagy volt most a Chelsea, de ott azt is egy multimilliárdos vette meg. Meg most ugye Newcastle is, ami egy érdekes téma lesz az idei szezonban. ez is szerintem ezért benne van. Tehát, hogy olyan tulajdonosok vannak mögötte, akiknek nem érdekli, hogy mennyi pénzt égetnek el, csak teljesítsen a csapat.
Hát azért egyre több amerikai tulajdonos is van a Premier League-ben. Ők pedig azért nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy mennyit költenek, milyen bevételek vannak, észszerűen működjön egy klub. Nagyon nehéz profitorientáltan működtetni a csapatot, de nagyjából az, hogy fenntartható legyen, arra figyelnek, mint például a Liverpool, vagy kérdésére Chelsea, ezt meg fogja tudni csinálni majd a következő
vagy években. Vagy a Tottenham, amelyik két évig nem igazolt senkit, hogy a stadiont befejezzék, és most talán elkezdnek.
És most óriási adósságban úsznak, csak ez egy nagyon más az úszás, amikor hosszú távú kölcsönöd van, amit látszik, hogy a bevételét fedezni fognak, tehát ez nem probléma számodra. Szóval a másik csak az, hogy ez a profitot termelni egy klubnak, szerintem soha nem kell profitot termelnie. Hogyha nullában megvan, az körülbelül működjön,
pörög.
Az értéke fog mindig növekedni a kezedben. Ha megnézzük, Abramovics mennyiért vette a Chelsea-t, mennyit ért akkor, és mennyiért adta el, akkor igazából az a 10-15 éves ciklus megérte neki, hogyha megnézzük. Persze, hogyha tőzsdére ment volna, jobban járt volna, ezt aláírom.
Hát igen, most úgy nem volt könnyű helyzetben, hogy el kellett adni a Chelsea-t. És akkor menjünk is tovább a Chelsea-re, hogyha már róluk beszélgettünk itt, és ha van csapat, akinek nem sikerült jól az átigazolási időszaka, na az a Chelsea. Ugye azért Sterling az...
Azért ez egy kicsit meredek jelentés, mert még tart az átigazolási szezon, és még igazolhatnak, de...
Jelen pillanatban nem néz ki jól, akkor helyesbétek. Igen, ezt elfogadom, mert van még egy három hetük, egy hónapuk javítani, hogy ez jobban is nézzen ki, és akkor ki is nézhet jól, de nagyon sok játékosról lemaradtak, akit
igen,
meg akartak
igen,
szerezni.
Igen, koppantak ugye kínálosan a Barcelona miatt, mert mémek is születtek meg róla, hogy akit a Chelsea kinézett, leigazolta a Barca.
Igen, és úgy néz ki, hogy Todd Boehly a új tulajdonos, ugye ez egy konzorcium, de ő az egyik vezetője. Igazából most ő viszi, nem tudom, ilyen átmeneti sportigazgatóként itt a prímet. Hát nem néz ki jól alapvetően, amit csinál, mert gyakorlatilag a Fabrizio Romano egy újságíró a Twitteren gyakorlatilag mindenről közvetít, hogy éppen merre repked, vagy kivel tárgya, ami azért látszik, hogy még nincs benne annyira régen a bizniszben. Az amerikai emberünk, ő igazából a Los Angeles Dodgers-ben, meg a Lakers-ben jobban valószínűleg otthon, hogy mit kell csinálni. A lényeg azt hiszem a Chelsea-nél, hogy ebben a pillanatban őnáluk nincs meg a teljesen tiszta identitás, hogy mit keresnek. Mert ezt most Tuchel valószínűleg tudja, hogy ő kit szeretne, de Boehly még nem biztos, hogy teljesen még ezt ő megvette, hogy Tuchel lesz itt nagyon hosszú távon az ő edzője, és ezért nem látom, hogy például, mint egy Tottenhamnél, egy Liverpool, egy City-nél, hogy teljesen tiszta, hogy mit szeretnénk, milyen stílusban, milyen pozícióról, milyen skillsettel szeretnék játékost igazolni. Ez nincs meg a Chelsea-n, vagy nem ezt látom, hanem azt látom, hogy aki nagyon sokáig tárgyal bármelyik más csapat valakivel, akkor bejelentkezik, hogy fia, akkor én megvenném. Mert ugye most Cucurellát konkrétan ez történt meg, hogy a Manchester City tárgyat vele nagyon hosszan nem engedett a Brighton, azért sokat elmondta a Premier League-ről, hogy Brighton megtérte, 40 millió fontért nem enged el játékost, hanem azt mondta, hogy én 50-ért tárgyalok, majd utána beszélgettünk, nem engedte el, és akkor bejelentkezett Todd Boehly, hogy igazából megvenném. 50-ért, 50.
Úgy is mondta Tuchel, hogy kell majd egy bal, hát ez jó lesz a srác.
Jó edző, csináljon belőle egy rendszert, hát, oldja meg.
Ha Szisinek jó lesz, akkor nekünk is jó
eddig
lesz,
is spanyol bal hátvédünk volt, most lecserélik egy fiatalabbra, gondoltam.
Nekem formájából van egy példám, ami nagyon hasonlóan nézett ki. Pár évvel ezelőtt ugye érkezett a McLarenbe Zach Brown, szintén egy amerikai tulajdonos, és azt hitte, hogy a technikai dolgokhoz, a pilótákhoz, mindenhez is érteni fog, és ő volt az egésznek a menedzsmentje. És hát összeomlott az egész, mint egy kártyavár, bármennyire is nagyon jó karakter, szerződtette András Zeldőt, egy nagyon-nagyon jó mérnök, meg aki nagyon jó stratéga, megtalálta a jó szakembereket a pozíciójába, és ő már csak a médiával foglalkozott, az értékesítéssel, a menedzsmenttel, és abban nagyon-nagyon jó Zach Brown. És azóta a McLaren virágzik, nagyon jól működik, kimászok a gödörből, de szintén ugyanez volt, hogy jött egy amerikai, majd ő megold mindent, koppant, oké, akkor kellenek a szakemberek, és kellett egy pár év, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen amerikai habitus is, hogy én most beugrok ebbe, és majd koppanok, és majd akkor megoldom, csak akkor ez egy-két évig visszaesés fog jelenteni.
Igen, annyiban Todd Boehlynak adnék egy kis lehetőséget, hogy azért ő elmondta azt, hogy ő nem így képzelte ezt el, ő szeretett volna egy sportigazgatót, azért hangoztak egy nevek, Michael Edwards, aki volt Liverpool sportigazgató, hogy szerette volna megszerezni, tehát voltak elképzelései erről, csak hogy nekem én ahol viszont nem tudok neki felmentést adni, hogy nem sikerült megtalálni. Amikor megveszek valamit 5 milliárd fontért, akkor azt gondolom, hogy addigra jövök sok rá, hogy ki lesz a vezetőjének a projektnek, ne én legyek az, egy kicsit. Bár biztos jó magára gépem repülgetni Európában, itt össze-vissza, hogy beszélgessek.
Lennél a helyébe?
Hát, kipróbálnám. De azt gondolom, hogy most elég idegtépő lehet ez a pozíció számára. De a Chelsea-nél azért nehéz, mert akiket eddig igazoltak, azok nagyon jó játékosok. Tehát egy Raheem Sterling, Koulibaly, most Cucurella, igazából minden jön, akkor azt mondom, hogy ezek nagyon jó játékosok, akik illenek, és meg a rendszerükbe is illenek. A problémám inkább az, hogy az, hogy Koulibaly-t megveszem 31 évesen, Azpilicuétát meghosszabbítom 34 évesen talán, Thiago Silva 36 évesen van a védelemben, azaz nem úgy tűnik, hogy ez hosszú távon lesz, ez fenntartható. Fönt pedig nagyon kéne egy csatár, de még Lukakut vették tavaly, akit visszaadték most gyakorlatilag ugye kölcsönbe az Interbe, mert nem működött, pedig ezt Tuchel szerette volna, hogy jöjjön Lukaku, akkor most mi fog itt működni, vagy mi nem fog itt működni? Én azt érzem, hogy még nagyon a káosz a Chelsea-nél, és itt van a Premier League startja, ugye a mai estén, bár nem tudom, mikor kerül az adás, de a mai estén pénteken igazából el fog startolni, és ők már a hétvégén játszaniuk kell, és még nem biztos, hogy ki lesz itt a csatár, vagy az ilyen, vagy az, akkor Havertz lesz a csatár? Azért abban nem vagyok biztos, hogy ő 20-25 gólt fog termelni, pedig ennyi kéne.
Hát igen, és az is érdekes, hogy mennyire öreg a védelem, és mennyire fiatal a támadósor. Úgyhogy azt sem mondanák, hogy egy teljesen kiöregedő csapat, de mégis azért hát kellene váltani.
A középpályással is kiöregedő inkább.
Hát igen, azért Kántése lesz már fiatal.
És igen, egyébként láttunk több játékosnál is ilyen billegést, különösen gondolok itt Jules Koundéra, hogy látják a játékosok is, hogy itt még valószínűleg nincsen koncepció, egy teljesen bizonytalan csapat van.
Mi az, minden ez játékos ez Barcelona szurkoló gyerekként.
Hát, igen. Nagyon érdekes, ugye Rafinha, Koundé, ugye mindkét helyen pont most nyilatkozta a Leedsnek a tulajdonosa, hogy ő neki nagyon kényelmetlen helyzet volt, mert megegyezett igazából a Chelsea-vel, arról, hogy eladja Rafinhát, és ő adták a jobb ajánlatot. Csak ő a játékos azt mondta, hogy nem akarok oda menni. És jött a Barcelona, és meggyőzték igazából Rafinhát, hogy gyere, jó lesz ez neked, és azért majd a Barcelonáról beszélgetünk, de azért nagy kérdések vannak, hogy hogy fogják kifizetni ezeket az elszerzett pénzeket, amik itt mostról beszélgetünk.
Ezért hívtunk téged, hogy te beavass minket az kulisszatitkokban.
Tudjuk, hogy mi történik, de majd erről beszélgessünk, hogy ez jó stratégia, vagy nem jó, hogy a Barcelona van, de a Chelsea-nél ez a probléma szerintem, hogy Rafinha is jó lett volna, kellett is volna nekik, Koundé nagyon-nagyon jó lett volna, kellett volna nekik, tehát továbbra is a játékosok jók, akivel beszélgetnek, nem tudták megszerezni, és most meg úgy érzem, hogy még mindig nagyon sok a hiányposzt.
És nem csak a Chelsea-t, hanem a Manchester United-et.
Igen, még gyorsan beszéljünk a United-ról is.
Meg. Igen, mert őket is kikosarazták, gondolok itt De Jongra, és neki sem sikerült túl jól ez a nyári
kikosarazták
időszak.
Kikosarazták? Nincs vége annak a szagának.
Nem, annak
jelen
nincs.
Pillanatban kikosarazták, nincs. Akkor ismét
feltétlenül kell beszélnünk még a Barcelonáról, ami szerintem egyébként jó lépése a United-tól a Ten Hag-nak a kinevezése. Egy végre egy olyan edzőt neveztek ki, akinek tiszta víziója van, tiszta koncepciója. Rányiknak nem volt sok, csak menedzserkedni akar, de nem jól sült el.
Hát kérdés, Rányik az a nagy téma, hosszú téma, igen. Miben jó, miben nem jó, de biztos, hogy nem top csapat edzőjének a legjobb. Ez biztos. Viszont ha meg azért az, hogy top csapat edzője legyen, és csak edzője legyen, egy szakmai vezető legyen, hogy szakmai vezető legyen, az jó. Hogyha edzőnek hozod, akkor valószínűleg nem jó. És ebben se beleszem a United, hogy sportigazgatónak nem adták oda neki ezeket a felhatalmazásokat, viszont edzőpályán meg nem annyira jó, hogy ekkora karaktereket lekezeljen, mert soha nem volt ekkora karakterek között.
Igen. Kabaré volt, maradjunk ennyiben. Ugye azt mondták, hogy szakmai igazgató lesz majd, hogyha találnak egy rendes edzőt.
Tanácsadót mondtak, igen.
Igen, lett rendes edző, ment osztrák szövetségi kapitánynak, sziasztok. Hát igen. Én ebből a többet nem kérek.
Pedig azt még működhetett is volna, hogyha ő ott a háttérben irányít, abban el tudtam volna képzelni, csak azt nem tudtam elképzelni, hogy a United vezetősége erre teret enged, hogy magadja neki a teljhatalmat.
És sokat alakult a United vezetősége is most már, tehát ez teljesen kicserélődött gyakorlatilag. A nagy probléma az szerintem most, amikor behívják Fergusont a boardba. Ami azt gondolom, hogy Fergusont szerintem nem lehet egészen eléggé dicsérni, hogy mennyire sokat tett ezért a klubért de. A Premier League-nek, de azért most már nem ott tart Ferguson, azt gondolom. Nagyon komoly egészségügyi problémákkal küzdött most, abban hál' Istennek visszajött, de nem kéne azt gondolom, ez a stressz se rátom, hogy ő a Ronaldóval egyezzen meg, vagy ne egyezzen meg. Ez nagyon amatőrnek hangzik így kívülről, tehát a Kenny Douglas-sel akarja Liverpool visszahozni, hogy most tárgyaljál egyszerűen tárgyalni ugye ezzel, mert nem fog ez működni. De alapvetően ez a probléma, tehát teljesen egyetértek. Most már sokadjára próbálnak egy ilyen lotton húzni egyet, és úgy néz ki, hogy Ten Hag beválik, vagy most a barátságos meccseket láttunk eddig, de azon nagyon jól nézett ki, hogy nagyon tiszta identitása volt, hogy mit akart, láttuk az Ajax-szal, hogy mit akar, és azért láttuk még a régebbi csapataival is, hogy azért ő képes alkalmazkodni, és nem csak ezt a nagyon kemény 4-3-3-at játszani, mint mondjuk az Ajax-nál láttunk tőle, és lehet, hogy egy tök jó 4-2-3-1 lesz, valami szép felállás, akár három védőzni is tud. Csak hát most akkor mi történt a Unitednél? Megvették azokat, akiket ő ismer. Lisandro Martinez, Eriksen, meg régen az Ajaxból, Malacia, akit igazából ő meg a holland bajnokságból ismert. Hát olyan furán néz ki kicsit, furán néz ki ez a dolog, meg Frankie de Jongot akarják minden áron, aki azért megcsúfolja ezt a United-et kicsit, azért mondjuk ki, amikor már mindenki a Barcelona szeretne, hogy elmenjen, a United kifizetné a pénzt, meg a fizetését is, csak ő azt mondja, hogy köszönöm.
és meg tudja érteni az ember, hogyha az elmúlt 3 évet nézi, hogy hogyan teljesített a United, vagy mekkora káosz van, vagy gondoljunk arra, hogy most ott a Ronaldo mizéria, Ronaldo szeretne elmenni, de amikor megkérdezik, hogy mikor játszik, akkor mondja, hogy hétvégén már játszik a király, de közben meg egyetlen egy csapatnak sincsen rá szüksége, és akkor feltenném a millió dolláros kérdést, meg szerintem nagyon sok hallgatót is érdekli, és mi is beszéltünk már sokat a tribünben erről, hogy miért nem kell Ronaldo senkinek, pedig ő még mindig rengeteg gólt rúg, egy igazi klasszis, még mindig top formában van, de azért, hogyha az ember jobban megnézi a futballt, meg a mérkőzést, meg elemzi, akkor azért nem ilyen egyszerű a képlet.
Szóval a kompromisszumok miatt nem. Tehát olyan kompromisszumokat kell kös, hogyha Ronaldo játszik a csapatodban, hogy teljesen alá kell, hogy rendelődjön az egész csapatod. Ő ugye nem fog védekezni, azt láttuk, a Topot Ligában a legkevesebb pressingelési akciót mutatta be. Azért az a legkevesebb, az tényleg elég rosszul hangzik, hogy konkrétan ő az utolsó ebbe. Tehát látszik, hogy ők teljesen ki is vonja ebből magát. Még Lionel Messi, aki ezért ő se töri össze magát azért védekezni, ő is többet védekezik nála. De ez történik, és mellette az a probléma, hogy nem fogadja el, hogy ő egy befejező csatár. Ennek szerintem továbbra is klasszis lenne, és ebben teljesen egyetértek. Az emelkedése, ahogy érzi a kaput, ahogy hogy érkezzen oda, lövő technikája, minden tökéletes neki az, hogy ez legyen. Csak nem, ő mindig labdát akar szerezni a szélén, kicsit biciklicselezni akar, nem működnek, szabadrugást akar elrúgni, ami már nem működik. Szóval sok olyan dolog van, ami régi beidegződés, amit ő ezt gondolja, még azt gondolom magára, hogy ez látszik kívülről legalábbis, nem beszélgettem még vele sajnos, de alapvetően ezt kérdezném meg tőle, hogy miért nem jó az neked, hogyha egy klasszis csatár maradsz, és igazából így öregedsz meg, és leszel egy nagyon jó csapatban, például Juventusnál is, hogyha az a csoport probléma volt a fizetéséből fogva sok minden más is, de egyszer adjon nyom minden csapatot. És ezt látjuk Unitednál is, hogy igazából olyan karaktere van, hogy ott nincs olyan edző, nincs olyan csapattárs, aki azt mondja neki, hogy már pedig gyere visszavédekezni, mert egyszer nagyobb, mint a klubod. Márpedig, ha valaki nagyobb, mint a klubod, akkor onnantól elveszített az irányítás. És szerintem ez a probléma, Tehágnak is az a problémája, hogy visszaérkezik, nem tudja azt játszani, amit ő szeretne. Én azt csináltam képzelni, hogy Tehág tud alkalmazkodni hozzá, de nem lesz annyira jó foci, vagy szép foci, amit láttam mondjuk a United-től az előkészítési mérkőzésekkel, amikor jó volt nézni ezt a United-et.
Igen, és hogyha már Ferguson-t említette, szerintem ő ebben volt zseniális, hogy egy David Beckham, vagy akár egy Ronaldo túlnőtt a klubban, ő mondta, hogy menjenek el ezek a játékosok, mert neki az volt a filozófia, hogy a klub az mindig is fontosabb, mint maga egy játékos, és most már abban a korszakban vagyunk, és talán Beckham volt az első játékos, aki egy filmsztár lett igazából, egy igazi ikon, és egyszerűen túlnőnek most már a médiának köszönhetően, meg az Instagramnak köszönhetően a játékosok a klubokon, és szerintem ez valahogy meg kell oldani akár egy Ten Hagnak, vagy egy Unitednak, vagy el kell engedni Ronaldo, vagy tényleg azt tök jól néznek, hogyha Ronaldo egójából visszalépné, és szerintem ez is nehéz egy ilyen eredményes játékosnál, és akkor azt mondja, hogy akkor én már befejező játékos vagyok, mert azért Ronaldo szeret a legeredményesebb lenni. És szerintem jól is állna neki, hogy rúg 30-35 gólt, és igazából csak egy befejező játékos, és szerintem ezt még élvezni is Ronaldo, csak nem tudom, ki az, aki meg tudna erről győzni.
Talán onnan lehetne meggyőzni, hogy ez rosszat tesz az imidzsének, az egész hercehurca.
Igen, mint hogy a Unitednak is rosszat tesz az imidzsének, az egész hercehurca Unitednak is, meg az is, hogy 10 éve teljesen sikertelenek. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy olyan nagyok, annyira jók a reklámbevételeik, annyira jól működik a marketing gépezetük, hogy ők soha nem fog elfogyni a pénzük, és mindig ők lesznek a legnagyobb úr a Premier League-ben, és most már nem igaz. Most a City ott van, igaz a megelőztőket most a bevételekben, a Liverpool nagyon közel van hozzájuk. Elfogyott az, mert egyszerűen a szakmaiság teljesen kivetett a Unitedből, amit a Ferguson elment. És ezen látszik, micsoda alak volt ő, aki szinte ez egyedül tartotta meg ebbe a klubban. És azért ez a Wenger modellt is láttuk, hogy egyszerűen összeomlottak azok a csapatok mögötte, és azért azt gondolom, hogy jó, most már az olyan klubok épülnek, az igazán nagy klubok úgy épülnek ki, hogy most már egy-egy játékos, egy-egy edzőt ki lehet cserélni ebből, és nem omlik össze a pillanat az egész klub.
Ha már Wenger, akkor világgyorsan még térünk ki az Arzenára, mielőtt átmegyünk a Barcelonára. Ugye az Arzenál leigazolt a Gabriel Jesus, meg Zinchenko, nagyon okosan hoztak játékosokat. Most végre megvan az a keret, meg azok a játékos profilok, akivel Arteta azt a játékot játszhatja, meg azt a rendszert, amit már nagyon szeretne. Most elérkezett végre az az időszak, amikor Arteta megmutathatja az ő edzői kvalitásait?
Azt gondolom, igen. Tehát erre idáig eljutottunk. Tehát most meg fogjuk látni, hogy milyen lesz ez az Arteta által elképzett Arzenál, mert hogyha a kezdő 11-et, vagy a kezdő 13-4 játékos, még ilyen egy első becserélt játékosokat is nézünk, akkor ez egy nagyon jó keret. Utána óriási az űr mögöttük, azt gondolom, az probléma, hogyha elkezdenek sérülések érkezni az Arzenálnál, de addig egészen jó. Az a nagy probléma, hogy azt gondoljuk megint, hogy ez kicsit, hogyha a Spurs analógiánál maradunk, ha ne gondoljunk túl sokat. Ez a top 4 a cél. Hogyha ezért végig küzd az Arzenál és akár bejut, akkor ez egy óriási siker. Az olyan, mint a bajnoki címet nyerne a Liverpool vagy a City. ezt kell most minden szurkolónak szerintem kitűznie maga elé, hogy oké, nem baj, ha néha kikapunk, csak látszódjon, hogy jó úton járunk, a stílus, a koncepció, a rendszer az működik. Szerintem tök jól néz ki, és most, hogyha mondtuk, hogy Guardiola elmozdul a City rendszerből, Arteta pedig a City rendszer felé, a régi Guardiola rendszer felé mozdul, szerintem most már jobban City is lett az Arsenal, mint maga a City.
Igen, igen. És akkor térjünk is át a Barcelonára.
Még egy kérdést, hogy már itt egy ilyen szakemberrel ülünk szembe, hogy kit vársz top 4-be ezek után, az elemzések után?
Jó, hogy legyen egy típi, amit majd egy év múlva mondhatjuk neki, hogy jól nem jött be.
Majd az óra alá dörgölünk, tehát hogy az első hat csapatot sorrendbe felsorolhat nekünk.
Sorrendbe is, nagyszerű. A top 4-ben én azt gondolom, hogy még sorrendben is ugyanilyen City, Liverpool, Tottenham és Chelsea, és tőlem pedig Arsenal United.
United, ennyire leírod?
Én ugyanezt a sorrendet hát, mondtam volna.
Egyelőre még szerintem nem hiszem a United-et annyira, mint amennyire, és nem is kell, szerintem, ha United 6. lesz, és jó játékot mutatnak, akkor szerintem az egy siker. Azért a tavalyi évben ez a United egy borzasztó
rossz játék. És megnyerik az Európa Ligát, mondjuk.
Na, és akár egy nagy
bajtelés.
Igen, de most egy Európa Ligát megnyernek, és a BL-be is jutnak. Szóval az egy tökéletes dolog lenne, csak induljon ez a projekt végre valahova. Ez itt a kérdés.
Jó. Na és akkor a Barcelona, mert ugye egy évvel ezelőtt majdnem csődbe ment a klub, el kellett engedni ikonikus játékosokat, most pedig robbantottak a nyáron, elköltöttek rengeteg pénzt, érkezett sok-sok játékos, érkezett Rafinha, Koundé, Lewandowski, Kessié, Christensen. Igen, és egészen nagy nevű játékosok jöttek, úgyhogy pedig a fiataljai megvoltak a Barcelonának, úgy tűnt, hogy lehet úgy építkezni Xavinak egy-két évig, hogy lesznek eredmények, hozták Aubameyangot, olcsón, meg aki majd gólokat termel, és ki is lehet vészelni az időszakot, erre meg azt csinálja a Barcelona, hogy na, akkor megint rengeteget költ, honnan van pénze a Barszának, és a következő egy-két évben, vagy három-négyben visszajuthat. Vagy inkább az a kérdés, hogy ez a Barcelona csődbe tud-e menni?
Akkor visszafelé megyek. Nem tud csődbe menni, azt gondolom, túl nagy klub hozzá. Mm-hmm. Egész egyszerűen egy olyan intézmény, amit a spanyol Katalónia, és utána pedig Spanyolország se engedne ahhoz, hogy csődben menjen. Ez olyan dolog, mint hogy a United-el is történne valami, a bankok kimentik, mert egyszerűen akkora érték magának a társadalomnak is, a logónak is, különben biznisz oldalon is elég jó értéket jelent, ezért soha nem fogják engedni, hogy csődbe menjen. Az, hogy akkor még egy visszább az, hogy akkor mi a helyzet a Barcelonával, szerintem most ők, ha NFL-es analógiát mondok, akkor ők win-now módban vannak. Tehát ott tartanak, hogy ebbe az évben Super Bowl-t kell nyerni, tehát fölcserélünk a drafton, mindent odaadunk, és az első körbe elhozunk egy irányítót, mert már csak az hiányzik nekik.
Szerintem ők azt hiszik, hogy abban vannak, de nincsenek.
Hát, különben most, ha ránézik erre a keretre, akkor azt gondolom, hogy ez a keret, ez legalább olyan erős, mint a Real Madrid-i. Még ezt is mondom, én azt gondolom, de biztos, hogy egy szinten van azért a top csapatokkal most már. Igazából minden posztra van két játékosom, csak még sose láttuk igazából együtt játszani őket. Xavival nem tudjuk, hogy igazából most ő tényleg top edző, vagy most volt egy ilyen jó fél éve, ami úgy jónak nézett, ezért ott is voltak elég gyenge meccsek, azért ezt is tegyük hozzá. De igen, megverte a Realt nagyon 4-0-ra, és az mennyire jól nézett ki. Igen, ez igaz. És szerintem itt ez a kérdés, hogyha most ez így működik Xavival, mindent megkapott a Xavi maga alá, akkor ez honnan jött össze? Azért ez onnan jött össze, hogy a Barcelona jelenleg azt csinálja, mint amikor az ember áthidaló kölcsönöket vesz föl. Tehát ő azt mondja, hogy figyelj, nincs már pénzem, hogy kifizessem az adósságot, már a törlesztő részletet se, ezért veszek föl hitelt rá. Ja, nagyjából ez történik, hogy a Barcelona most a következő 25 évből eladta egy külső cégnek azt, hogy az értékesítési jogát annak, a bevételeit eladta abból, hogy a La Ligának a közvetítési jogait, amiből bevétel származik neki. Ez várhatóan a következő 25 évben, ez körülbelül 1 milliárd eurót ér, és 500 milliót kaptak érte. Tehát egy 100%-os hitelért adták ezt most, ezt a csomagot el. Csak kellett most a pénz, ugye, ahhoz, hogy regisztráljanak egyetlen játékos. Most a probléma az, hogy olyan adósságon ülnek egyelőre, hogy a La Liga szabályai szerint, akkor lehet csak regisztrálni játékost, hogyha megvan, hogy hány százalékát a bérkeretednek költheted, csak a bérkeretre költheted, csak a bevételednek. És ezért kellett óriási bevételmennyiség. Akkor mellette ugye ezt megcsinálták a Barcelona TV-vel, a Barcelona média jogaival, 25 évvel előre eladták megint egy másik csapatnak, egy másik társaságnak. Ezek olyan dolgok, amik a jövőbe vissza fognak ütni, mert 25 évig az a bevétel nem fog jönni. Tehát szerintem itt ez itt a probléma, hogy ezt nem látják még ilyenkor, hogy nem egy hosszú távú gondolkozás van egy vezetőnek a fejében, amikor ilyen megválasztott elnökök vannak, mert ő kicsit úgy gondolkozik, mint egy politikus, hogy 4 éve, 5 éve, ameddig meg vagyok választva, addig ez most legyünk már jók, meg szerezünk már bajnoki címeket, meg csak kapja mindenkit, Messit hozzuk vissza, ugye ez is most már egy új szlogen, de hogy fog visszahozni Messit azzal a fizetésével? Hát azt nem lehet visszahozni, megint eszeveszett pénzek kellene hozzá, és megint a jövőt kell adni azért, hogy a jelenben működj. Ez nem működik sehol se sehol a világban, hogy azt mondom, hogy az én cégemből eladok egy kis részt a jövőből, az, hogy ebbe az éve most kivesek egy kis pénzt. Tehát nem túl jól gondolkozok akkor, mint bizniszember.
Mondtad, hogy all in, tehát hogyha mégse sikerül, akkor mi lesz a Barszával? Mondtad, hogy nem mehet csődbe, de mi várható akkor hosszú távon?
Hát szerintem valamilyen időtávon rá kell állniuk arra, hogy elkezdenek eladogatni játékosokat. Tehát nem tudják megtenni azt, hogy Lewandowski itt van. És Lewandowski végül 50 milliót kell fizetni, szóval nem az volt
ingyen. Egy 32 éves játékos.
32 éves, és azt mondom, hogy még Lewandowski a saját egészen elképesztő adottságaival, és ahogy figyel magára, még lehet, hogy 2 évig jó is lesz. De az már ő se támad már. Lesz, már láttuk a Bayernbe tavaly, azért vannak itt problémák. És akkor mellette, most akkor ráfényel, most Frenkie de Jongnak nem adták oda a fizetését az elmúlt hónapokban egy részét.
Ellentmondások mindenhol.
Én ezt gondolom, én most már úgy lehet érteni közgazdaságilag, hogy hogyan ki ez a pénz. Uh-huh. Én azt nem láttam, hogy ez hosszú távon működik vagy nem, és mi lesz a Barcelonával, ha nem jön össze az, hogy most bajnoki címet és B-t nyernek egyszerre a következő évben, amikor az egy nagyon jó év lenne, tegyük hozzá, nem tudom, 50 millióval plusz jelent, nem olyan hihetlen sokkal, de ha ez nem történik meg, akkor azt gondolom, hogy egy után eljön az a pont, amikor Gavi és Pedri lesz a középpályán, ami nem akkor a probléma.
Igen, az, hogy az, szerintem az ment meg a Barcelonát, hogy ilyen tehetséges fiataljaik vannak, és hogy el is kell adni.
Csak hogy hajlandó-e maradni egy Pedri meg egy Gavi a középpályán egy olyan csapatban, aminek nincsen semmi célja?
Hát szerintem, hogyha nyernek bajnoki címeket, BL-eket, és ezt fent tudják
pont
tartani.
Pont erről beszéltük, hogy nem, akkor el kell adni a játékosokat, és ők maradnak ott, akkor ők nekik lesz a kedvük futballozni.
A nagy kérdés nem mi lesz, amikor Busquets, Jordi Alba, Piqué egyszerre fognak kívánni, mert valamikor egyszerre fognak kívánni, mindig ilyen 32-34 évesek körülbelül, ők valamikor 2-3 éven belül ki fognak válni innen a Barcelonából, tudják-e őket pótolni, vagy nem. Most jött egy Koundé, tök jó pótlás lehet, Araujo, ő is jól néz ki. Tehát vannak pótlások, de nem ezek a belülről jövő nagyon nagy tehetség, amiket mondjuk láttunk régebben a La Masiáról. Kellenek a új La Masia tehetségek, azt gondolom, hogy ezért lesznek ilyenek, és azt is el kell mondani, hogy pénze Barcelonának mindig lesz, mert jönni fog valami bank, vagy valaki, aki azt mondja, hogy pénzt látok ebbe, mint hogy ezek a csapatok, ezek a társaságok pénzt látok ebbe, 500 milliót keresnek a 25 évben következőben.
És akkor még villámkérdésként nagyon gyorsan beszéljünk az AS Rómára, aki megszerezték Dybalát, Wijnaldumot, Maticot. Tud-e ebből a csapatból Mourinho meglepetést okozni, szintet lépni a Róma, akár top 4-be kerülni, vagy megint valami kupát szerezni, vagy ez most jól néz ki, nagyon menő, de igazából komoly szintlépés nem lesz.
Dybala tök jó menő, nagyon, nagyon tetszettek a bemutató videói, azok tényleg hátborzongatóan jól nézett ki. Azt gondolom, hogy Dybala talán az egyetlen olyan helyre került, ahol villanthat egyet, mert lesz talán valamennyire szabad szerepköre, és ott azért jó lehet, ez egy nagyon nagy tehetség. Én Wijnaldumban még azt gondolom, hogy van egy-két év jó, ami jó lehet, és nagyon kellett, hogy Veretúr, gyakorlatilag lecserélték Wijnaldumról, az egy óriási upgrade ebben a pillanatban. Máticsba abszolút nem hiszel különben, mert ő szegény már a Juventusban is láttuk, hogy lassabban fordul, mint egy villamos, és azért ez a szériában is most már az a felgyorsult, tehát már nincsenek ezek a régi beidegződések, a szériá lassú, a Premier League meg gyors, ezek gyors, mindegy, top 5 bajnokság, azok nagyon gyorsak, talán a La Liga a leglassabb, de azért mert ott már sokat cseleznek. De alapvetően ez itt aztán a kérdés, hogy a top 4-be odaférhet-e, vagy nem az AS Róma, én egyelőre azt mondanám, hogy kicsi az esélye odaférjen az AS Rómának még mindig, de az igaz, hogy jó felé tettek pár lépést, én a Mourinho vonaton annyira nem ülök.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a tribünben.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Most pedig akkor búcsúzunk, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.